Mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, ki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 167. dicséretünknek az első versével. 167. énekünk így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Hálaszót,
Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéjéhez szeretnék még egy bibliai igeverset olvasni. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt levelét olvassuk, és a 14. fejezetből igazából egy fél mondatot szeretnék olvasni a 7. versből. Mert közülünk senki sem él önmagának. Nyilván egy hosszabb szakaszból kiemelt fél mondat, és most nem lesz sem lehetőségem, sem időm arra, hogy én ezt az egészet magyarázzam, de ez a mondat az, ami összekapcsol bennünket, mindazokat, akik itt vagyunk ebben a templomban. És nyilván most különös tekintettel nézek azokra, akik a gyermeküket elhozták ide, illetve aki keresztségben, még rajtuk kívül részesül. Három kisgyermeket fogok megkeresztelni, vannak kisebbek és kicsit nagyobb is közötte, és fogok egy fiatal felnőttet is. Nyilván, hogy azok, akik most kisgyermeket tartanak a kezükbe, azok értik ezt a mondatot egészen egyszerűen, közülünk senki sem él önmagának. Igen, a gyermek az egy olyan csoda lény, amely átszervezi az egész életünket, és mindaz, amit eddig magunkra tudtunk fordítani, még az is átkerül az ő birtokába. Rendelkezik az időnkkel, a türelmünkkel, a lehetőségeinkkel. De én most ide tudom sorolni azt is, aki fiatal felnőttként van itt, mert ő pedig egy aktív sportoló, méghozzá büszkék is lehetünk rá, mert nemzetközi szinten bennünket is képvisel, és ő ezt ugyanígy elmondhatja, hogy közülünk senki sem él önmagának. Milyen érdekes, hogy csodálatos dolgok és nagy dolgok, mint egy gyermekáldás, mint egy hivatás, mint valamilyen eredmény, mint valami nagyon szép cél az életünkben, mégis mennyire meg tud nem csak határozni minket, hanem meg tud kötni is. Most egy nagy feladat az, ami nem engedi azt, hogy önmagamnak éljek. Ennek sokféle jele van az életetekben, én ezt most nem szeretném részletezni, de valahol azért benne volt a saját döntésetek is, hogy én ezt most odaszánom neki. Nem akaratunktól függetlenül történtek ezek az események, nem csak úgy született egy gyermekem, nem csak úgy választottam egy utat magamnak, hanem döntöttem emellett. És mindenki, aki dönt valami mellett, és meghatározza, hogy hova adja az életét, az nyilván utána szeretné jól csinálni. Hány olyan szülő van, akiben megfogalmazódott ez a gondolat, hogy na én bebizonyítom, hogy én leszek a tökéletes szülő. Amikor mindent jól csinálok, amikor jó döntéseket hozok, amikor nagyon odafigyelek, amikor mindig ott vagyok minden pillanatban, és minden helyzetet megoldok. És eljön az első fürdetés, nem tudom, már a jelenlévő családból mesélte valaki, vagy egy másik keresztelős családból, de véletlenül sampont nyomok a gyerek szemébe, és az csak sír, és én meg kétségbe esek, hogy hát ennyire béna lennék, hogy én ezt ennyire nem tudom megoldani, hogy én tényleg ideges leszek a saját gyerekemtől, mert nem akar nyugton maradni, mert nem akarja átaludni az éjszakát. És elhatározom, hogy igen, mindent oda teszek, az összes erőmet, a figyelmemet, hogy előre lépjek a hivatásomba, és utána látom, hogy egy kicsi hiányzott. Csak egy kicsi hiányzott, és az is meg lett volna. És akkor neki keseredik, és az ember is azt mondja, hogy de hát oda akartam szánni magamat, és igaz szívből, és jól akartam csinálni. Pál apostol azt mondja, hogy az ember olyan nehezen tudja az eszközöket ehhez megválogatni. Egyébként ez a rész pont arról szól, és ebben nem tudok most egy kicsit belemenni, hogy mindenki keresgeti az eszközöket, valaki ezt találja jó módszernek a céljai eléréséhez, valaki egy másikat, és igazából talán nincs is igazság, hogy a melyik a jó. Most csak az érdekesség kedvéért ezek a nagy dilemmák, ugye? Cumi vagy új szopás? Melyiket engedjem a gyereknek? Melyik nem fogja megbénítani az életét? Én már láttam olyan orvost, aki biztos szopta az ujját. És valószínűleg olyat is, akinek cumi volt a szájába. Végül is nem számított. Vagy vannak ilyen nagy kérdések, igen, hogy külön szobába altassam a gyereket, erőlködjek rajta, vagy aztán, ha nagyon sír, akkor vegyük oda magunkhoz, meg magunk közé. Hát mi lesz ebből a gyerekből? Ragaszkodni fog hozzám, nem fog ragaszkodni hozzám. Közelebbi kapcsolat születik az egyikből, és távolabbi a másikból. Melyik a jó? És ugyanígy, rendszeretetre neveljem. Ekkor van evésidő, ezt mondta a védőnő, most kell enni. Vagy pedig majd úgy érzésre. De valamit odaszánok. És van így is, hogy van, amit megtanít az edző, és azt mondja, ezt így kell csinálni, és én valamiért mégis azt érzem, hogy most ezt nem így kell csinálni. És ebben a feszültségben mondja ki az ember azt, hogy úgy látszik, senki sem él önmagának. Mert hajtanak ezek a feladatok, meg követelnek tőlem valamit, de hova adjam akkor magam, hogy mégis az örömöm megmaradjon? Hogy mégis megmaradjon annak a csodája, amin keresztül megyek? És erre Pál apostol megmondja a mondat második felébe a választ. Ez az ő válasza magára. Ha akarjátok, most ti ezt elfogadhatjátok. Hogyha élünk, akkor éljünk az Úrnak. Ha valakinek a kezébe akarom tenni a sorsomat, vagy a gyerekem sorsát, akkor az legyen az Isten. Őróla legalább tudom, hogy van hatalma hozzá, hogy igazgasson, hogy megtartson, hogy vezessen. Őróla legalább tudom, hogy szeretettel fog felé fordulni, hogy nem él vissza az ő hatalmával, hanem mindent azért fog tenni, hogy nekik jó legyen. A keresztségben ezt az áldást próbáljuk valahogy Istentől elkérni, megkapni, hogy ott legyen az ő életükön, akár gyermek, akár felnőtt, hogy Isten végig kísérje őket, mert nekünk ez egy megnyugtató érzés. Hogy a gyermeknek is megnyugtató érzés ott lenni az édesanyjánál, az édesapánál, a család közösségében. Ugyanúgy a felnőttnek is egy jó érzés az, hogy én az Istené vagyok. Lehet nem önmagamé, de nem is baj. De legalább nem másoké, és nem mások rendelkeznek velem, hanem Isten maga. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni, a jelenlévő családoknak, gyermekeknek, felnőttnek. És mielőtt ezt megtenném, én két kérdést teszek fel ilyenkor szülőknek, keresztszülőknek, majd a keresztelendő felnőttnek is szeretnék külön egy kérdést feltenni. Jöjjetek erre az ünnepi alkalomra, álljunk fel közösen. És először most kérdezem a szülőket és a keresztszülőket, és kérem őket, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Bernadette, téged is kérdezlek, akarod-e, hogy a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassál? Felejed, akarom. Szülőket, keresztszülőket kérdezek ismét, ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tehessen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kérdezem a gyülekezetet is. Ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket valóban hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy a Te kegyelmed és a szereteted, hogy megajándékozol bennünket az életünkkel, amelyről van terved és van gondolatod. Mégsem zársz ki belőle bennünket. Vannak felismeréseink, döntéseink és elképzeléseink. Ezek mellé teszed oda mindig a tiedet, és próbálsz meggyőzni arról, hogy ne akarjunk önmagunké lenni, hanem bátran legyünk a tieid, a te gyermekeid. Így tesszük eléd a kicsinyeket és a nagyobbakat. Így tesszük eléd azokat, akik még nem tudnak rólad, és így tesszük eléd azt, aki magára nézve kéri a te szövetségedet. Köszönjük, hogy a te oltalmadra bízhatjuk őket, hogy kérhetünk tőled testi, lelki növekedést, áldásokat az ő életükre. De engedd, hogy ott legyen a nagy parancsolat is a szívükben, és mindazoknak az életében, akik őket vezetik, hogy tanítsák őket a te utaidra, hogy azon ők tudjanak járni. Így kérünk áldást a családok számára, a közös örömre, a befogadásra, de a közös küzdésre is, hogy meg tudják harcolni azt a szép harcot, amelynek áldásos lehet a gyümölcse. Kérjük, hogy a te áldásod így nyugodjék meg az ő életükön, és kísérje őket ígéreted szerint minden napon a világ végezetéig. Amen.
Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Bernadett, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 475-ös számú dicséretünket keressük és énekeljük mind a három versével. 475-ös számú énekünk, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Isten igéjét olvasom ezen a mai vasárnapon, szintén a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a mai vasárnapra rendelt ünnepi részt, a Lukács evangéliumának a 11. fejezetéből, az 5. verstől a 13. versig. Azután így szólt hozzájuk Jézus. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki. Barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs, amit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről. Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük ezt az elkészített alkalmat és ezt a mai vasárnapot neked. Köszönjük, hogy beléphettünk a te házadba is. Lehet, hogy azt gondoltuk, hogy majd itt csak ránk talál valami, csak megérint, valami csak történik, ami gazdagabbá teszi az életünket. És az is lehet, hogy vágyakozva érkeztünk erre a helyre, mert tudtuk, hogy itt mi most kérni fogunk. És lehet, hogy hasonlítunk a példázatbeli baráthoz, akiről Jézus beszél, akiről azt mondja, hogy még akár tolakodása miatt is meghallgattatik a kérése. Hadd tolakodjunk egy kicsit most oda eléd, mert tudjuk, hogy amire szükségünk van, azt nem tudjuk előállítani. Azt nem tudjuk megkapni mástól, csak egyedül te tőled. Kértünk már sokaktól, emberektől, bölcsebbektől, talán többen rendelkezőktől, és most mégis valahogy arra kényszerülünk, hogy itt álljunk előtted. Így jöttünk a gyermekeinkkel is, csak te tudsz olyan áldást és ígéretet adni, amely arról szól, hogy velük leszel minden napon a világ végezetéig. Ezt mi nem tudjuk ígérni. Eléd hozzuk ilyenkor mindig a betegeinket, akik mellett mi magunk is elfáradunk. Eléd hozzuk azokat, akikre emlékezünk, és akiknek az emléke állandóan felbojdítja az életünket. Eléd hozzuk azokat is, akiktől elszakít valami az életből, és távol vannak tőlünk, és mi ezt szeretnénk orvosolni. Most kérünk, zörgetünk, és szeretnénk bízni az ígéretbe, hogy aki kér, az mind talál, és aki zörget, annak megnyitod az ajtót. Így kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, azáltal, hogy ígédnek az ajtaját is megnyitod, és adod a te szent lelkedet, hogy tudjon munkálkodni bennünk. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 172-es számú énekünkkel, 172-es számú dicséretünk, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Yeah.
Lukács evangéliumának újraolvasom a 11. fejezetéből a 9. és 10. verseket. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Azt hiszem, hogy mindannyian olyan örömmel és szívesen hallgattuk ezeket a felolvasott mondatokat. Nagyon bátorítóak és olyan pozitív ez az üzenet. Lehet kérni és lehet megkapni, lehet keresni, lehet találni. És hogyha van bezárt ajtó és azt kérem, hogy valaki nyissa ki, akkor az megnyílik. De azért érződik ezekben a mondatokban is, hogy egyfajta aktív szerepet azért igényel magától az embertől is. Tehát kérni kell, keresni szükséges, és kopogtatni is jó lenne. Látszólag az életünknek sok-sok olyan területe és része van, ahol ezeket mi gyakoroljuk is, ahol megtanultuk, hogy ezekkel kell élni. Szoktuk ezt így mondani, ilyen hétköznapiasan, hogy az életben nem adnak semmit ingyen. Ami azt jelenti, hogy nem dobják utánam a jó dolgokat, nem akarják rám vasalni, ha csak nem valami gagyi, telesopos termék, amire azt mondják, hogy ingyen a tied lehet, hogyha a másikat is megveszed. De igazából, amiről tudjuk, hogy érték az, az olyan dolog, amiért fizetni is kell. És hogyha valaki keres, akkor az egy próbatétel is az életébe. Olyan véletlenül nem szoktunk belebotlani nagy csodákba, nagy ajándékokba. Ahhoz inkább, hogy jól ki kéne tárni a lelkünket, a szívünket, hogy egyáltalán azokat észrevegyük. És kinek ne lett volna már olyan az életében, amikor becsaptak előtte egy ajtót, és nagyon fájt neki, hogy ez így nem megy tovább. Hogy vagy az élet volt, és mert nem tudjuk rákenni senkire, és nem tudunk haragudni senkire, így szoktuk akkor mondani, hogy valami megállított engem. Azért van mögötte egy olyan gyanunk, hogy az élet az nem csak sorsból áll, és véletlenszerű eseményekből. Hogyha egy ajtó bezárul, még talán Istenre is kérdően nézünk, és azt mondjuk, hogy na most ezt miért csináltad, miért engedted? És azért volt olyan, amikor egy-egy másik ember zárt le dolgokat, és az sem esett jól. Mégis van egy olyan rossz érzés az embernek, hogy kérni nehéz, hogy keresni fáradtságos, hogy kopogtatni az olyan megalázó. És az ember ezt meg is próbálja elkerülni, már a gyermekeink ilyenek. Amikor a gyermekeinknek azt tanítjuk, hogy na kérd szépen, akkor az nem egy ilyen szülői magamutogatás, hogy na nézd, mekkora hatalmam van, és micsoda kegyet gyakorolok, hogy ha szépen kéred, odadom. Ha nem kéred szépen, nem kapod meg. Hanem valahogy meg akarjuk tanítani azt, hogy az életben vannak olyan dolgok, amiket nem lehet csak úgy elcsenni. Amikor kijön a gyerek majszosan, és rágja a csokoládét, ezt honnan szerezted? Hát elvettem. Hát ne vedd el máskor, kérd el tőlem. Na de vajon, ha kértem volna, odaadták volna? Azt feltételezem, hogy nem adták volna oda. Tehát el kell venni. Lesz ez még rosszabb is később. Mert utána már csak bejelenti a gyerek, hogy apa, elvittem az autót. Hát, ha esetleg elkérted volna. Vettem ki pénzt mozira. Ha mondtad volna, hogy te szeretnél elmenni, hogy kikkel mész el, hogyha egy kicsit beleavatsz az életedbe, szívesen adtam volna. De az a kamasz is tudja, hogy van egy másik opció, az, hogy azt fogja mondani, hogy nem. Miért mondana mindenre igent? Miért engednének meg mindent? Miért lenne minden kérésemre pozitív a válasz? És mikor ettől megijed az ember, elkezd ügyeskedni, és ebben az ügyeskedésben el is telik szépen az életünk, mert valahol ebben a feszengésben szeretnénk kerülni, és talán még az Istennel való kapcsolatban is ezt belevisszük, hogy Olyan direktben nem állunk mi az Isten elé kérésekkel. Én tudom, hogy ez az egész rész, ez onnan indul, hogy Jézus imádkozni tanítja a tanítványokat, és az őt hallgató embereket, és ebben az imádságra való tanulásban születnek meg ezek a nagyon szép ígéretek és mondatok. Állj elém és kérj! És akkor kicsit úgy megvizsgálja az ember a saját imádságait, akkor rájön arra, hogy inkább nevezhető ez ilyen sunnyogásnak. Hogy elkezdek gondolkozni, hogy de jó lenne ez nekem. És egy picit oda is gondolom Istent, de inkább csak a saját gondolatai menetével vagyok elfoglalva. Egy picit így este úgy számot adok az aznapi történetekről, egyfajta elmélkedés önmagamról. Néha benne van egy-egy ilyen sóhajtás, hogy de jó lenne, ha. És hát ha akarja Isten, hallja meg, hogy ez egy kérés akart lenni. És erre azt mondja Jézus, hogy ezen változtatni kellene. Mert ezekben mindig benne vannak a mellébeszéléseink, vagy olyan az, amikor ilyen gyors listát mondunk. Ugye nagyon sokszor az imádság az, hogy ezt szeretném, ezt szeretném, ezt szeretném, ezt szeretném. És azért elég gyorsan is tudom mondani, hogy Isten ne gondolkoztasson el afelől, hogy én ezt megindokoljam neki, hogy ezt miért is szeretném. És akkor itt megállítja Jézus a tanítványokat, és azt mondja, hogy semmi probléma nincsen. Kérjél! És én innen szeretném elindítani azt a nagyon három rövid gondolatot, amit idehoztam, hogy mit jelent az, hogy Istentől kérek. Hogy belegondoltam, hogy milyen lehet az életünk, vagy milyen volt az életünk első imádsága. A leges-leges-legelső. Valaki lehet nem is emlékszik rá, de hogyha van most valaki közöttünk, aki ezt még nem próbálta ki, teszem ezt időzőjelbe, akkor én azt gondolom, hogy ez a gondolat van benne. És aki már rendszeresen gyakorolja, az is tudja, hogy ő ezt így kezdte. Méghozzá úgy, hogy őrült vagyok én, kivel beszélgetek? És leülök csendbe, és elkezdem mondani a mondókámat Istennek. Hol van ő? Hallja, amit mondok? Azt mondták mások, hogy imádkozni kell. Hányszor adjuk mi is ezt ilyen jó tanácsnak? Elfáradtál, beteg vagy, segítség kellene, erő kellene, próbálj meg imádkozni. De hát ez az első nagy-nagy küzdés benne, hogy tehát most mit csinálok én? Én elkezdek Istennel beszélgetni. Ez egy normális dolog, tessenek mondani. Hogy én emberként megszólítok valakit, akit nem ismerek, nem látok, nem tudok felfogni, de én kezdeményezek ott egy beszélgetést. És Isten ezt, vagy Jézus erre tanítja a tanítványokat, hogy igen, így kell odaállni Istenet, nem ismered őt. És még az is nagy kérdés, hogy én hogy tudok hozzászólni, és most mi is történik ilyenkor? Amikor én valakit megszólítok, az egy kapcsolatfelvétel. Az csak a 20. meg a 21. századnak a vívmánya, hogy én Facebookon megjelölök valakit, és ettől kezdve én ismerős vagyok. Aztán nem muszáj foglalkozni ezzel a kapcsolattal. De én egyszer megszólítottam Istent, és azt mondom neki, hogy figyelj rám! Akkor onnantól kezdve Istennel én valami kapcsolatot kezdeményeztem, akkor ő figyel rám! Nagyon szép a 10 parancsolatban. Az egyik felhívás, az egyik parancsolat, hogy az Isten nevét hiába szádra nevedd. Ez nem azt jelenti, hogy nem káromkodunk az Isten nevével. Nem csak ezt jelenti. Hanem az azt jelenti, hogy amikor Isten nevét kimondom, akkor Isten elkezd rám figyelni. És hiába nem mond ki a nevét, ha nem akarsz mondani neki valamit. Ott elindul valami. Jézus azt mondja, ha kérsz, állj oda és kérjél. És mi most ezért jöttünk, és felvettünk egy kapcsolatot Istennel. Mert azt mondtam neki, hogy azt akarom, hogy meglegyek keresztelve. Mert azt mondtam neki, hogy azt akarom, hogy a gyerekem meglegyen keresztelve. Azt mondtam neki, hogy igen, nekem is kell az ígéret, hogy kísérj engem az életem minden napján végig. Ez egy kapcsolatfelvétel. Oda álltam elé. És ettől kezdve ezzel élek, ezzel valamit kezdeni kell. Aztán utána jön az, hogy meg kellene fogalmazni, hogy most mit is várok Istentől? Miért szólítottam meg? Mit kérek tőle? A kérés az tényleg lehetne egy ilyen lista. Kicsit egyszerű, de talán a bevásárló listához hasonlít. Mi nincs otthon? Írjuk fel. menjünk el a boltba, és vegyük meg. És mivel a boltoknak megszoktuk a gazdagságát és a kínálatát, ott állok a sor előtt, és még válogathatok a márkák között is. Vajat szeretnék, de nem ilyet. Az jobb lesz. És akkor azt veszem meg. Akkor odaállok Isten elé, és megszoktam, hogyha lehet kérni, akkor már hadd mondjam meg, hogy milyet szeretnék. Magas legyen, szőke és kékszemű. Én ilyet szeretnék. És megmondom, hogy hogy legyen megoldva az élethelyzetem. Hogy olyan legyen, ahogy az nekem belefér, ahogy az időm is engedi, ahogy én is hozzá tudom tenni a magam akaratát. Azért egyeztessünk már, hogy hogyan is akarod te teljesíteni azt, amit én kérek. Hát ne lepjél meg engem valami olyannal, amire nem vagyok felkészülve. És ezért Jézus aztán azt mondja, hogy ez a három ez összetartozik. Tehát, hogy van a kérés, és akkor mellé jön a keresés, és mellé jön az zörgetés is. Ami nem azt jelenti csupán, hogy én csak a hiányaimat mondom el Istennek, hogy na ez kell, és ez is hiányzik még, hanem a kereséssel és a zörgéssel, vagy a zörgetéssel még elismerek valamit. Hogy nekem most nem lenne elég az, hogy csak kiegészítsd az életemet. Hanem nekem egy más élet kellene. Ez van benne a keresésben és a zörgetésben. És ez talán még megdöbbentőbb, mint az első. Hogy először megdöbbenek azon, hogy én elkezdek felvenni egy kapcsolatot valakivel, akit nem is ismerek. Hogy megszólítom Istent. Micsoda gondolat ez? De utána jön egy másik, még megrémisztőbb gondolat. Nem csak kérek, hogy te onnan adjál nekem, és én itt fogadom, hanem elindulok és keresek, és megmerem kockáztatni, hogy kilépek magamból. Megmerem kockáztatni azt, amiről hallottunk a keresztségben is, hogy közülünk már senki sem önmagának él. Hogy feladom a saját kereteimet. Hogy azt mondom, hogy jó, hogy én elgondoltam magamnak a világot, hogy vannak álmaim. De lehet, hogy én ebből kimerek most lépni. Mert ezen keretek közül valami mégsem működik. Valahogy nem úgy működnek a kapcsolataim, nem azt hozta a házasságom, nem azt hozta a gyermekemmel való kötődésem, nem úgy alakulnak a dolgok, hogy én békességben legyek. Akkor kell kezd keresni az ember, amikor a meglévő nem elég, amikor elmer mozdulni abból, amiben benne van. És akkor kezd zörgetni. Miért akarsz te bemenni ajtókon? Nem jó ott, ahol vagy? És akkor az ember azt mondja, hogy nem jó. Néha nem jó. Be van csukva az ajtó, és magányosan ülök egy szobába, és ide nem biztos, hogy valaki be fog jönni, de most kopogjak át a szomszédba. Ahol szintén él egy ember egyedül, és mondjam azt, hogy nézd, te is egyedül vagy, és bevallom, hogy én is nagyon egyedül vagyok. Nem csinálunk valamit együtt. Ez vallás önmagunkról. Ez beismerése azoknak a helyzeteknek, amik nem mennek, és ez nem könnyű. Ezért könnyebb elcsenni a gyereknek is a csokit, és ezért könnyebb nekem is egy kicsit, úgy elkenni a dolgokat Isten előtt, és olyan nehéz azt mondani, hogy jól van, elindulok, és keresni fogok. Méghozzá nem is valamit, hanem téged. Hol vagy te? Hol lehet téged megtalálni? Milyen ajtókon keresztül kell jussak ahhoz, hogy Istent elérjem? Ezeket kiállítja Isten nekem, és azokat az ajtókat kell feszegessem, mert ő elzárta magát tőlem? Vagy pedig ezek a saját ajtajaim, amelyeken én magam zörgetek magamnak egy kicsit, hogy engedjem már át magam ezen az akadályon is. Merjem már elhinni azt, amit Isten felkínál ígéretként. És amikor az ember elő úgy elkészült, akkor jön a legmegdöbbentőbb talán ebben a jézusi tanításban, mert akkor azt mondom, hogy jó, akkor nagy levegőt vettem, kérni fogok, Isten elé állok, keresni fogok és elindulok, zörgetni fogok és majd belépek oda, ahova Isten megnyitja az ajtót. És erre Jézus azt mondja, hogy hát akkor kérjetek az Istentől szent lelket. Na most már azt is megmondja, hogy mit kell kérni? Akkor most nem azt kérhetem, amit én szeretnék kérni, meg amiről azt gondolom, hogy az nekem hiányzik? Egy nehéz példát mond Jézus, mert azt mondja, hogy kedves apukák, Mellé teszem, kedves anyukák, ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyerekeiteknek. Egy kicsit úgy megütközik az ember, hogy azért hadd ne legyek annyira nagyon gonosz, én azért jót akarok a gyerekemnek. De azért nagyon jól tudjuk, hogy mi egy nagyon önző emberek is tudunk lenni. Nagyon nézzük a saját érdekeinket. És ennek ellenére tudunk úgy szeretni egy gyereket, hogy még magunkat is odaadjuk, sőt, annál többet is. És ehhez hasonlítja Jézus Istent, és azt mondja, hogy akkor nézzetek Istenre, ha ti ezt meg tudjátok tenni, azzal a lehetőséggel, ami bennetek van, azzal a nyomorult állapottal, amivel küzdötök, mennyivel inkább meg tudja tenni maga Isten. És ad azoknak szent lelket, akik kérik tőle. Tudom, bonyolultnak hangzik ez az egész, és nem akarom most a pünkösnek minden üzenetét le is lőni. Tessenek visszajönni pünköskor, és akkor újra beszélünk a léleknek a munkájáról. De azért annyit szeretnék megelőlegezni, hogy ez nem más, mint hogy Isten önmagából ad. Hogy te kérsz valamit, és ő azt úgy teljesíti be, hogy önmagából ad valamit. Ez egy ilyen titokzatos dolog, ezt mi nem nagyon tudjuk leírni, de tudjuk, hogy szükségünk van rá, hogy ha te nem vagy velem, akkor a többi nem ér sokat. Vannak ilyen nagyon szép példái a Bibliának, amikor ott van a nagy csaló, az ő történetét sokan ismerik, Jákob, aki végig ügyeskedi az egész életét, és egész jól összeszedi magát. Van gazdagsága, van szép nagy családja, vannak állatai, tényleg teljesen azt lehet mondani, hogy fullos az élete. És akkor egyszer csak van egy pillanat, amikor Isten közel jön hozzá. Egy angyal formájában, nagyon szép a kép. És akkor Jákobban valami úgy bekattan, és azt mondja, hogy ez mind nem ér semmit, amin van. Nekem Istenből kellene egy darab. Ő biztosítaná ennek az egésznek a valóságát, az egész életemnek az értelmét. És megragadja ezt az angyalt, és elkezd vele birkózni, és azt mondja neki, hogy én addig nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Amíg azt nem mondod, hogy az Isten mindig is velem fog maradni. Micsoda nagy kérés ez. Micsoda tolakodás, micsoda bátorság. Több, mint a kenyeret kérő baráté. De az van benne, hogy ha nem adsz magadból, semmit nem ér a többi. És ugyanezt mondja Mózes, hogy Isten felháborodik a népnek a sok-sok lázadásán a pusztában, és azt mondja Mózesnek, hogy tudod mit, Mózes, elegem van belőlük, nem megyek tovább velük. Akkor erre Mózes megáll, és azt mondja, ha te nem jössz velünk, akkor ne is vigyél tovább minket, mi sem megyünk tovább. Nélküled nem érdemes tovább menni. Ki fog rólunk gondot viselni? Ki fog minket elfogadni olyannak, amilyenek vagyunk? Ki fog minket visszaigazítani a helyes útra? Ki fog minket meglátogatni talán ítélettel is, hogy magunkhoz térjünk? Ha nem jössz, nem megyünk. És ugyanezt fogalmazza meg valahogy Péter is. Jézus egy kemény tanítása után megkérdezi a tanítványokat. Ugye ez nektek is sok volt? El akartok menni? Menjetek el nyugodtan. És erre azt mondja Péter, de Uram, hova mehetnénk? Örök életbeszéde van nálad. Nem tudom, miről beszéltél, de annyira meggyőztél, hogy nálad van az, amit én keresek, hogy én itt maradok. Ez körülbelül így állunk mi is. Fogalmunk sincs az Isten gazdagságáról, és fogalmunk sincs arról, hogy mit jelent szent lelket kérni, és azzal élni. De azt nagyon jól tudjuk, hogy valami olyan titok, ami ha nincs benne az életünkbe, akkor minden egyéb keveset ér. Szinte semmit. Csendesedjünk el, és gondoljuk végig a mi kérésünket, zörgetésünket, kereséseinket, és engedje az örökkévaló Isten lelke, hogy ezek olyan igazi imádságok legyenek, azzá tudjanak válni, megállni vele, szembenézni vele, bemerni vallani azt, hogy kik vagyunk, hol tartunk, és tudjuk kérni azt, hogy adjon olyan lelket, ami az ő ereje, az ő békessége, hogy az megnyugodjék rajtunk. Amen. Jöjjetek, fennállva folytassuk a közös imádságot. Örökkévaló Istenünk, kicsit nehéz most valamit mondani neked, hiszen készültünk a megszokott formákkal, hogy majd elmondjuk, hogy kérjük újra és újra, úgy, ahogy szoktuk, és egy picit talán megzavarodtunk, de talán ez volt a cél is. Jézustól azt kérték egykor a tanítványok, hogy tanítsa őket imádkozni. Nem mintha nem tudtak volna előtte, nem mintha nem lett volna benne a vallásos életükbe, hogyha nem lettek volna megtanult imádságok, amelyeket már számtalanszor elmondtak, csak valahogy érezték, hogy valami még mindig hiányzik. És talán éppen az, hogy megtanuljanak bizalommal eléd állni, mindent odabízni, mindent ráthagyni, és nekünk is ezt újból és újból meg kell tanulni, mikor már egy kicsit megfakultak az imádságaink, amikor túl gyakoroltuk már őket. Így köszönjük meg, hogy ma újult lélekkel merünk eléd állni, tőled kérni, téged keresni és zörgetni. Az az ajtó fog megnyílni, amit te helyesnek látsz, és arra fogunk rátalálni, aki te magad vagy, és azokkal az ajándékokkal lesz gazdagabb az életünk, amiket te készítettél el. És ez így jól van. Köszönjük, hogy számtalan ajándékodért hálát tudunk adni ezen a vasárnapon is. Családi közösségekért, megtartott életekért, gyógyulásokért, gyülekezet közösségéért. Ugyanakkor tudod jól, hogy az imádságaink mindig szólnak azokért, akik elfáradtak, akik emlékeznek, akik betegek, akik a betegek mellett próbálnak helytállni, akik úgy vigasztalnak, hogy ők is keresik a kapaszkodókat. Imádkozunk azokért, akik háborúságban élnek, akár valóságosan, akár lelki háborúságokban. De imádkozunk ma a te népedért is. Református egyházunknak különös ünnepe ez a mai, amikor azt az egységet próbáljuk látni önmagunkon és te benned, ami összeköt bennünket, más gyülekezetekkel, határon belül vagy azon túl is. Adj áldást erre a közösségre, hogy tudjuk, hogy vannak testvéreink ebben az egész világban. És imádkozunk azért is, hogy ebben a kis helyi közösségünkben tudjunk a te dicsőségedre élni, hogy mindig előtte tudjunk megállni a kéréseinkkel, tőled tudjunk erőt meríteni. Így kérjük, hogy most is hallgass meg imádságunkat, és további áldásoddal kísérjed életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy a jövő vasárnap ugyan a hónap utolsó vasárnapja lesz, de nem fogjuk külön megteríteni az urasztalát, nem úrvacsoraosztásos istentiszteletet tartunk, hiszen két hét múlva már pünkösd ünnepében leszünk, és akkor több alkalommal is megterítjük az urasztalát. Ezzel kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy ebbe az ünnepkörbe belépve ünnepi alkalmainknak a rendje a következő. A jövő héten csütörtökön este a mennybe menetel ünnepét fogjuk ünnepelni, ünnepi istentiszteletet fogunk tartani itt a templomunkban 6 órától. Az azt követő héten, tehát május 30-ától pedig minden este istentiszteleti sorozattal fogunk készülni Pünkösd ünnepére. Ezekre az alkalmakra szeretettel várjuk a gyülekezet minden tagját és minden érdeklődőt. Azt is szeretettel jelzem, hogy református egyházunk megszervezi idén a református zenei fesztivált, ez most ugye több éven keresztül elmaradt. Ennek a kiírt programját egy-egy ilyen szórólapon meg lehet találni itt a kijáratnál, vagy meg lehet találni a hirdetőtáblán is. Szeretettel hívom fel a figyelmet, Budapest különböző részein érdekes zenei programokkal várják az érdeklődőket, tehát a jövő héten. Szeretettel hívom fel a presbitereknek a figyelmét, akik jelen vannak itt az istentiszteletünkön, vagy akik követnek minket, hogy csütörtökön este az istentisztelet, az ünnepi istentisztelet után 7 órától presbiteri gyűlést tartunk itt a templomban. És még egy kéréssel fordulok a gyülekezethez, ilyennel mostanában többször is fordultam, és merészkedem még egyszer tolakodni ezzel a kéréssel. A következő szombaton, ami ránk következik, templomunkban és gyülekezetünkben egy egyházi gyűlést fogunk tartani, egyház megyei lelkész és gondnok gyűlés lesz. Ezt mi közgyűlésnek nevezzük, minden esztendőben egy ilyen nagyobb gyűlése van az egyház megyénknek, ami azt jelenti, hogy több mint 100-an lesznek itt vendégeink egy egész napra. Mi fogjuk őket vendégül látni, ennek a vendégségnek igyekeztünk kidolgozni minden részletét. Egy dologban szeretnék segítséget kérni még a gyülekezettől. A gyülekezeti házban fogjuk őket vendégül látni, és ez a vendéglátáshoz sós és édes süteményekre lenne még szükségünk. Hogyha valaki ilyet fel tud ajánlani, tényleg nem sokat, valamennyi keveset, hogy ennek a napnak a folyamán a szünetekbe, kávészünetekbe legyen még mihez nyúlni, akkor azt köszönettel elfogadnánk. Azt kérem azoktól, akik tudnának ilyet felajánlani és készülni vele, hogy ezt péntek délután valahogy juttassák el, és azt kérném, hogy ne ide a templomhoz, hanem a gyülekezeti házunkhoz, ide a Baross Gábor utca 8-as számhoz. Akinek kell esetleg még erről felvilágosítás, akkor azt adok bővebben. Isten tisztelet után, tehát péntek délután, mondjuk olyan 4 órától kezdődően szeretettel várjuk akkor ezeket a felajánlásokat a szombati napra. Mielőtt Isten tiszteletünknek ezt a részét is befejeznénk, gyülekezetünk gondnoka szeretne szólni a gyülekezethez, és kérem, hogy akkor jöjjön ide az úrasztalához.
Én az Ura, te Istened, erősen fogom a te jobb kezed, és azt mondom neked, ne félj, megsegítelek. Ézsaiás 41. vers, 13. versével köszöntöm a nagytiszteletű urat, a gyülekezetet, abból az alkalomból, hogy a nagytiszteletű 20 éve szolgál gyülekezetünkbe. Nem tudom, van-e önök közül valaki, aki részt vett a beiktatásán, ahol én azt mondtam, hogy az édesapa után nagyon magasra van téve a mérce, de majd segítünk neki a lécet megtartani. Hát erről lemaradtunk, mert olyan magasra tette a mércét, hogy mi a léchez hozzá se tudtunk jutni. Ő az a lelkész, aki bejön azon az ajtón, ugyan nem látunk belőle semmit, mert háttal állunk, de amikor felmegy a szószékre, akkor csillog a szeme, duzzad a lelke az örömtől, mert egy nagy tükröt lát maga előtt. Ez a tükör a gyülekezet, amelyben látja a 20 év munkájának, szolgálatának eredményét. Tele a templom, nincs hely. Ezért változtatta meg az épület jellegét is, magára vállalta az építkezés minden gondját, baját. A titok, az Istenhez való hűség, az Istentől kapott gondviselő szeretet, amelyet kiegészít a gyülekezet szeretetével. Tudom, hogy azt is látja ebbe a tükörbe, hogy a gyülekezet lelke is duzzad az örömtől, hogy ilyen lelkésze van. Ezt a szeretetet ő megmutatja nekünk az ige hirdetésében, az úrvacsora jegyeiben és a gyülekezettel való törődésében. Erősen fogom a te jobb kezedet, megsegítelek. Ez az atyai szeretet. De meg kell említenem az édesapai örökséget is, amelyben benne van az alázat, a szelídség, a jóság, a bölcsesség és az Istenhez való ragaszkodás, amely minden nap hasznára lehet. Szeretném beköszönni a gyülekezetnek a segítségét, a szeretetét, a támogatását, hogy külön szeretném megköszönni ebbe az alkalommal, hogy ilyen szeretetben, hitben, adakozásban, békességben élő gyülekezetben szolgálhatunk. Szeressük, tiszteljük őket családjával, mert legyünk rá büszkék, mert nem minden gyülekezetnek van ilyen lelkésze. Amit önök is láthatnak, hogy az asztalon nincs ajándék. Ez azért történt így, mert a 20 év szolgálata nem csak őt viselte meg, hanem a ruházatát is. Ezért úgy gondoltuk a gyülekezet, hogy teljes ruhatárát felújítjuk. Akármelyik darabot veszi magára, együtt érezze a gyülekezet terhével a gyülekezet szeretetét. Én szeretném megköszönni neki azt a sok szép ige hirdetést, a gyülekezet, mert gyülekezet lelkét mindig fölrázta, megsimogatta, és a gyülekezet minden gondját, baját magára vette, és ne csak akkor legyünk rá büszkék, amikor fölnézünk a szószékre, hanem itt lent közöttünk járva is ő legyen nekünk a legkülönbözőbb. Még egyszer szeretném megköszönni azt a sok szép ige hirdetést, és azt, hogy továbbra is szeretetben, békességben élhessünk. Én most szeretnék átadni még nagy tiszteletű asszonynak egy csokorvirágot, bár csak egy szál, amit megmutatok a gyülekezetnek, aki minden időben, ebben a 20 évben is segítőtársam.
Nagyon szépen köszönöm.
Most még a nagy tiszteletű asszony felvezet a karzatra, az énekkarhoz. Mert két éneket fog énekelni az énekkar, és azt kérem a gyülekezettől, ki lesz vetítve az ének, hogy a második ének harmadik versét együtt énekelje a gyülekezet az énekkarral. Köszönöm szépen!
Thank you.
most mielőtt átadnám a nagytisztelődőnek a szót, egy boríték is odaadok, ami az van írva, hogy a család nyaralásához egy kis élmény. És akkor tiéd a szó. Köszönjük.
Nagy baj, ha nem mondok semmit. Nagyon szépen köszönöm. Ezek nagyon nehéz helyzetek, így nehezen élem meg őket, de minden szeretetet kiéreztem belőle. Ennek ellenére szeretném mégis azt mondani, hogy egyedül Istené a dicsőség. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy elfogadott a gyülekezet, köszönöm, milyen magasra tette a mércét, hogy látja az elrongyolódásomat, az élménytelenné vált életemet, és köszönöm szépen, hogy ebben a szeretetben együtt lehetek a családommal, együtt a közösségben. Köszönöm szépen. Isten tiszteletünket közös háladással zárjuk. A 266-os számú énekünket énekeljük együtt, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 266-os számú énekünknek csak a harmadik versét fogjuk énekelni. A harmadik vers így kezdődik. Zengjen minden szívben boldog hálaének.